Sóhajtottam, újra elővettem a borítékot, ráírtam az öreg nevét és címét egy másik borítékra, betettem egy dollárost, egy összehajtott papírlapba, és ráírtam. Ez igazán az utolsó adakozásom. Aláírtam, leragasztottam a borítékot, ráragasztottam a bélyeget, és újabb italt töltöttem magamnak. Megtöltöttem a pipámat, rágyújtottam, és csendesen pipázgatva üldögéltem. Senki sem jött, senki sem hívott, semmi sem történt, senki sem törődött vele, vagy ha meghaltam, vagy elpazoba mentem-e. Lassan-lassan elcsitult az utcai forgalom zaja. Az égbolt elvesztette a fényét. Odaállt a nyugati oldalon, most vörös lehet. Egy háztömbbel arrébb, rézsút a háztetők fölött, kigyúlt egy korai neonfény. Lent a fasorban, egy kávéházban únottan zúgott egy ventilátor. Teherautó indított, farolt, és morogva utat tört magának a bulvár irányába. Végül megszólalt a telefon. Felvettem, egy hang megkérdezte. Mr. Marlowe? Egy Mr. Shaw beszél, a Bristolból. Igen, Mr. Shaw, hogy van? Köszönöm, Mr. Marlowe, nagyon jól. Remélem, ön ugyancsak. Egy fiatal hölgy van itt, aki fel szeretne menni önhöz. Nem tudom miért. Én sem, Mr. Shaw. Nem rendeltem meg. Nevet mondott? Ó, igen, hogyne, Davisnek hívják. Miss Merle Davis. Hogy is mondjam, hisztériás benyomását kelti. Engedje be? Mondtam gyorsan. Ott vagyok 10 percen belül. Egy ügyfelem titkárnője. Kizárólag üzleti ügy. Hogyne? Ó, igen, talán maradjak vele? Ahogy jónak látja, mondtam, és letettem a kagylót. Mikor elhaladtam a mosdófülke előtt, kényszeredett, izgatott arcot láttam a tükörben. 27. fejezet. Mikor megfordítottam a kulcsot a zárban, és kinyitottam az ajtót, Shaw már fel is állt a pamlagról. Maga szemüveges ember volt, boltozatos kopasz feje azt a hatást keltette, mintha fülei kissé lecsúsztak volna. Arcán az udvarias bárgyúság merev mosolya ült. A sakkasztal mögött a karos székben ült a lány. Nem csinált semmit, csak ült. Ó, itt van már Mr. Marlowe, csicsergett Shaw. Igen, hogyne, Miss Davis és én olyan érdekesen elbeszélgettünk. Elmeséltem neki, hogy eredetleg Angliából származom. Ó, izé, nem mesélte el, hová valósi. Filúton volt az ajtó felé, mikor ezeket mondta. Nagyon kedves öntől, Mr. Shaw, mondtam. Szóra sem érdemes, csicserget, szóra sem érdemes, szaladok is már. A vacsorán valószínűleg nagyon kedves öntől, mondtam. Nagyon méltányolom. Bólintott is elment. Mosolyának természet ellenes ragyogása, mint amíg ott úszott volna a levegőbe, miután becsukta maga mögött az ajtót. Mint egy csésír macska mosolya. Hello! Fordultam a lányhoz. Hello! Felelte. Hangja egészen nyugodt volt, egészen komoly. Barnás vászon kabátot, ugyanolyan szoknyát viselt, széles karimájú, alacsony szalmakalapot, barna bársonyszallaggal, amelynek színe pontosan megegyezett cipője és bőrrel szegélyezett vászon aktatáskel színével. Kalapja egyeniséghez képest kisé merészen volt feltéve. Szemüveg nem volt rajta. Az arcától eltekintve rendezett volt a külseje. De a szeme, mint az őrülté. A pupillát teljesen eltakarta a szeme fehérje, és mereven bámult. A mozgott a szeme olyan mereven, hogy szinte hallhatóan recsent. A szája sarkát vékony csíkként szorította össze, de felső ajkán közepe fellemozgott a fogán, mint a finom szálakat illesztettek volna az ajka széléhez, és azzal húzigálnák fel-le. Valószínűtlenül magasra húzódott, majd arcának egész alsó fele görcsbe rándult, és amikor a görcsnek vége volt, a szája szorosan bezáródott, azután lassan előről kezdődött az egész folyamat. Ehhez hozzájárult, hogy a nyakával is baj volt, mert a feje nagyon lassan elfordult balra, vagy a 45 fokos szögben. Ott megállt, a nyaka megrándult, és a feje visszacsúszott a helyére. Ennek a két mozdulatnak a kombinációja, összevetve törzsének mozdulatlanságával, az ölében szorosan összekulcsolt kézzel és szemének merev pillantásával elég volt ahhoz, hogy az ember idegei felborzolódjanak. Az íróasztalon egy dohányos doboz állott. Az íróasztal és Merle széke között volt a sakkasztal, rajta figurák, dobozukba zárva. Kivettem a zsebemből a pipámat, és oda mentem, Megtöltsem a dohányos dobozból. A lány másik oldalára kerültem a sakkasztal mellett. A táske előtte feküdt az asztal szélén, kicsit oldalvást, kisé összerezzent, mikor oda mentem, de azután ugyanúgy viselkedett, mint annak előtte. Még mosolyogni is megpróbált. Megtöltöttem a pipámat, meggyújtottam egy papírgyufát, rágyújtottam, és ott álltam, kezemben a már elfolyt gyufával. Nincs magán szemüveg, mondtam. Megszólalt. A hangja nyugodt, fegyelmezett volt. Ó, csak szobában hordom az olvasáshoz. A táskámban van. Most is szobában van, feleltem a szavaira. Viselnie kellene? Csak úgy tréfából a táskájáért nyúltam, nem mozdult, nem figyelt a kezemet, szemét az arcomra függesztette. Kicsit elfordultam, mikor a táskát kinyitottam. Előhaláztam a szemüvegtokot, és átcsúsztattam az asztalon. Vegye fel, mondtam. Ó, igen, fel fogom venni, felelte. De azt hiszem, akkor le kell vennem a kalapomat. Úgy van. Vegye le a kalapját. Levette a kalapját, és a térdére fektette. Aztán eszébe jutott a szemüveg, és megfeledkezett a kalapról. A kalap a földre csúszott, míg ő a szemüvegért nyúlt. Feltette. Úgy vélte, mert sokat javít a küllemén. Még ezzel foglalatoskodott, kivettem a táskából a pisztolyt, és a farzsebembe csúsztattam, nem hiszem, hogy észrevette volna. Úgy látszott, hogy ugyanaz a diófa agyú 25-ös automatikus kolt, amit előző nap láttam az íróasztala jobb felső fiókjában. Visszamentem a pamlakhoz, leültem, és így szóltam. Nos, hát így állunk. Most mit csináljunk? Éhes? Mr. Vanier-nél voltam, mondta. Ó, Sherman-Oxban lakik. Az Escamilla Drive végén, a legvégén. Hogy ne bizonyára, mondtam csak úgy mellékesen, és megpróbáltam füstkarikákat fújni, de nem sikerült. Az arcom már egy ideg szár rángatozni akart, mint a drót. Ez nem tetszett nekem. Igen, mondta fegyelmezett hangon, miközben felső ajka folytatta az elmélkedő és ereszkedő mozdulatokat, és az álla oldalra meg visszarándult. Nagyon csendes arrafelé. Mr. Vanier 3 éve lakik ott. Azelőtt a hollywoodi dombokon lakott a Diamond Street-en. Egy másik férfival lakott. De nem jöttek jól ki egymással, mondta Mr. Vanier. Úgy érzem, ezt meg is tudom érteni, mondtam. Mióta ismeri Mr. Vaniert?
8 éve. Nem ismertem nagyon jól. Egy csomagot kellett elvinnem neki időnként. Szerette, ha magam viszem.
Újra megpróbálkoztam egy füstkarikával, de hiába.
Persze, folytatta. Sosem kedveltem nagyon. Attól féltem. Attól féltem, hogy ő...
De nem tette, mondtam. Arcán most jelent meg először emberi, természetes kifejezés, a meglepetésé.
Nem, nem tette.
Vagyis tulajdonképpen nem, de pizsamában volt. Csak úgy könnyedén, mondtam. Pizsamában heverészet egész délután. Nos, egyeseknek jól megy, nem de?
Persze, ehhez tudnia kell valamit,
vélekedett Merle komolyan.
Valamit, ami miatt mások fizetnek neki. Mrs. Murdoch csodálatos volt velem.
Nem? Bizonyára. Ma mennyit vitt neki?
Csak 500 dollárt. Mrs. Murdoch azt mondta, csak ennyit tud áldozni, és tulajdonképpen ezt sem igen tudta. Azt mondta, abba kell már hagyni, nem mehet tovább. Mr. Vanier mindig megígért, hogy abba hagyja, de nem tette.
Ezek így szokták, mondtam.
Így csak egy dolgot lehetett tenni. Tulajdonképpen évek óta tudtam. Mindennek én voltam az oka, és Mrs. Murdoch olyan csodálatos volt velem. Ezt már nem tehetett rosszabbá engem, mint amilyen úgy is vagyok, nem?
Felemeltem a kezem, és erősen megdörzsöltem az arcomat, hogy lecsillapítsam az idegeit. Nem vette észre, hogy nem válaszoltam, és folytatta.
Így aztán elvittem, mondta. Ott volt pizsamában, mellette pohár, rám kacsintott. Fel se állt, hogy beengedjen. De a bejárati ajtóban benne volt a kulcs. Valaki bent hagyta. Volt.
A hang elszorult a torkában. Volt egy kulcs a bejárati ajtóban, segítettem. Így be tudott menni.
Igen.
Bólintott, és csak nem újra elmosolyodott.
Semmi volt az egész igazán. Még csak hangra sem emlékszem. De persze, kellett valamilyen hangnak lennie. egészen erős hangnak, feltételezem. Egészen közel mentem hozzá, így nem téveszthettem el, mondta.
És mit csinált Mr. Vanier?
Egyáltalán semmi.